Folytatódik az aréna, a műsor mai vendége Rostományi Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, közel-kelet szakértő. Néhány perccel ezelőtt Iránnál fejeztük be, illetve arról beszéltünk, illetve arról beszélt, hogy Irán vajon atomfegyver létrehozását tervezi-e, illetve milyen hamar lehet atomfegyvere Iránnak. Mit gondol, ugye azt említette, hogy ön szerint ez a 12 hónap, melyet egyes elemzők mondanak, gondolnak, nem feltétlenül biztos, hogy tartható. Mikorra lehet ön szerint Teherán, illetve Irán technikai felkészültségét, irányultságát és politikai retorikáját figyelve atomfegyvere?
Most ehhez két dolgot hadd mondjak. Az egyik az az, hogy Iránnak jelenleg, tehát a megállapodás, a nukleáris megállapodás, ha jól emlékszem, akkor talán 3,26%-os duszítottságú maximum uránt engedélyezett. Most 5%-ot, tehát fölrúgta ezt, és most 5%-nál tart. Az atomfegyver ellenállítás az 90% kell, tehát azért van a kettő között egy kis különbség, én azt gondolom minden szempontból. Most a másik pedig, hogy mikor megkötötték 2015-ben ezt a megállapodást, ugye utána a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség rendszeresen monitorozta Iránt, azt hiszem 8 jelentést készített, és mindegyikben az állt, hogy Irán betartja a megállapodásban foglaltakat. Tehát gyakorlatilag csak békés szélú fejlesztést folytatott. Most én azt gondolom, hogy attól függ minden, hogy hogy alakul részint az Egyesült Államoknak a hozzáállása, részint nyugat-európai országoknak a hozzáállása, illetve mi lesz Iránnak a reakciója. Tehát azt gondolom, és még egy dolgot azért elmondani, egy nagyon érdekes dolog, 1992-ben egy izraeli parlamenti képviselő, akit úgy hívtak, hogy Benjamin Netanyahu, akkor azt mondta, hogy óriási veszélyt jelent Irán Izraelre nézve, mert 5 éven belül nukleáris fegyvere lesz. Na most azóta eltelt egy kis idő, ugyanakkor 2012-ben, 13-ban, 14-ben, ha jól emlékszem, az ENSZ közgyűlésen, ugye ez a Benjamin Netanyahu akkor már, mint 14 a miniszterelnöke, mutatott egy képet, ami az iráni atomfegyvert mutatta, egy vörös vonallal, és azt mondta, hogy Irán már itt tart, és gyakorlatilag 1 éven belül lesz nukleáris fegyvere. Tehát ugye ezek a fenyegetettségek, ezek eltúlozzák az Irán hozzájutását, ennek a lehetőségét a nukleáris fegyverhez, és én azt gondolom, tehát én komolynak gondoltam az iráni szándékot, és pláne amikor megkötötte ezt a megállapodást, ugye Iránnak elemi érdeke az, hogy a szankciók azok ne legyenek érvényben Iránnal szembe, ugyanis borzasztó módon hat az iráni gazdaságra, tehát idén 7-8%-os mínuszos GDP-vel, tehát nem növekedéssel, hanem csökkenéssel számolnak, és Iránban tavaly évelején, tavaly előtt komoly tüntetésekre került sor az ország sok részén, pontosan amiatt, hogy Rohani jelenleg iráni elnök a kampányában azt ígérte, hogy megköti a megállapodást a nyugattal, és látványosan javulni fognak a körülmények Iránban. Bekapcsolódhat megint a kereskedelembe, olajexportba, és a többi, és a többi. Most megkötötte nyugattal, és nem javultak látványosan, annyira látványosan a különböző mutató Iránnak, és emiatt mentek ki az emberek az utcára tüntetni, ugye Iránban is a lakosság óriási hányad a fiatal. Tehát én azt gondolom, hogy Iránnak elemi érdeke az, hogy ez a megállapodás ez valamilyen módon működjön. Az sem véletlen, hogy az iráni vezetés jelezte azt ellentétben a néhány hónappal ezelőtti álláspontjához, amikor is azt mondták, hogy nem lehet újra tárgyalni a megállapodást. Most azt jelezték, talán egy héten belül történt mindez, hogy amennyiben az Egyesült Államok megszünteti a szankciókat, akkor Irán kész arra is, hogy újra leüljenek és újra tárgyalják a nukleáris megállapodást. Tehát adott esetben ebbe az is benne foglaltathat, hogy valamit szigorúbban vesznek Iránnal szemben. Most az pedig szerintem elvitathatatlan, hogy Iránnak tényleg szüksége van nukleáris energiára, mégpedig azért van szüksége, jó lehet, nagyon sok kőolaja van, meg nagyon sok földgázkészlete van Iránnak. Ezeket viszont neki elsősorban exportálnia kellene ahhoz, hogy meglegyenek a bevétele, és ha ezek nagy részét exportálja, akkor már mindjárt kevesebb marad a hazai energiafogyasztásnak a biztosítására. Tehát a nukleáris energia, békés szélű nukleáris energiára Iránnak mindenképpen szüksége van. Én azt gondolom persze, hogy valahol ott látensen ott van a dolgok mögött nyilván a nukleáris fegyver elállításának a lehetősége is, de amennyiben Irán kellő biztosítékokat kapna arra nézvést, hogy valóban csökkentik a szankciókat Iránnal szemben, és valamiféle kompromisszum és megoldást sikerülne találni, én akkor azt hiszem, hogy átlátható monitorozóan folytatná azt a programját, ami nem föltétlenül hadicélú nukleáris energia ellátására irányul.
Teherán korábban a hormuzi szoros lezárásával fenyegetett. Korábban Tálas Péter itt az Inforádióban arra emlékeztetett, hogy Irán rendszeresen fenyeget ezzel, de a perzsa politikusok mindig is nagyon jól tudták, hogy meddig feszíthetik a húrt, sőt, már-már úgy tűnt mindig, hogy ez a végső álláspont és tulajdonképpen akár egy fegyveres konfliktus is kirobbanhat, de valahogy mindig vissza tudtak lépni. Most akár atomfegyverrel a birtokukban, akár annak lehetőségével, hogy egy ilyen fegyvert létre tudnak hozni, megtehetnek egy ilyen drasztikus lépést? Elképzelhető ön szerint, hogy a hormuzi szorost Irán lezárja?
Nem. Én azt mondanám, hogy nem. Ez, ahogy Tánás Péter kollega is szerintem nagyon helyesen mutatott rá, hogy ez Irán részéről egy fenyegetés, egy nyomásgyakorlás. De tulajdonképpen Iránnak sem érdeke a hormuzi szorosnak a lezárása. Ugye több ízben, az elmúlt évtizedekben, több ízben volt már ez a retorika Irán részéről lezárni a hormuzi szorosat. Sőt, hát most láttuk, hogy meg is támadtak bizonyos hajókat, drónokat, amerikai drónt lelőttek, és a többi, tehát történt ilyen. De hogy a legrégebbit említsem, az egyik legrégebbit a 1980 és 88 között zajló irak-iráni háborúban. Volt egy olyan része néhány év, amit úgy hívhatok, hogy tankerháború, amikor ugye bombázták a hormuzi szoroson keresztül haladó, ugye tulajdonképpen a arab-perzsa öblöt köti össze a hormuzi szorosának a kijárata az ománi öbölhöz, és távlatilag az indiai óceánig vezet el. Egyik legforgalmasabb és legfontosabb hajóút az olajszállító hajóknak az útja természetesen, és azt gondolom, hogy Iránnak nem érdeke, hogy lezárja tartósan a hormuzi szoros, már csak azért sem érdeke, mert egy nem egy régen készült kimutatás szerint a hormuzi szoroson keresztül áramló kőolajnak a körülbelül a 75-80%-a az Ázsia irányába megy, tehát Kína, India és a többi más ázsiai országok felé, amelyekkel Iránnak nem érdeke, hogy rossz kapcsolatai legyenek, tehát ha Irán megakadályozná, hogy a hormuzi szoroson keresztül menjenek az olajtankerek, akkor rosszat tenne ezeknek az országoknak is. Tehát én szerintem ez egy retorika, ez egy nyomásgyakorlás Irán részéről, de én nem hiszem, hogy Irán megkockáztat. Irán sokkal pragmatikusabban gondolkodik, tehát sokan Iránnak kapcsolatban azt feltételezik, hogy nem pragmatikus. Egyébként Iránnak csak egy fél mondat zárjelben, hihetetlen érdekes politikai rendszere van. Sokan úgy ráhúzzák azt, hogy teokrácia, holott nem teokrácia. A teokráciának és a demokráciának bármilyen furcsa, valamiféle elegye ez a politikai rendszer, ahol egymással versengő hatalmi központok vannak, de egyik se tudja monopolizálni a hatalmat, még az első számú vallási vezető sem, vagy a köztársaság elnök sem, tehát keresztbe ellenőrzik egymást a különböző hatalmi központok, és megvannak azok az ellensúlyok, ugye szoktuk azt a fékek és ellenségeknek a rendszerét, tehát bizonyos szempontból természetesen másképpen értelmezve, de Irán esetében esetek léteznek. Tehát Irán mindig pragmatikusan gondolkodik, én szerintem, és hát különösképpen áll ez a mostani elnökre, Rohanira, aki ugye egy képzett jogászember, nyugati látókörű, kitekintésű, kitűnő diplomata, ugye ő vezette a nukleáris tárgyalásokon először, ő volt a főtárgyalója Iránnak, tehát hatalmas nemzetközi gyakorlattal rendelkezik, egy mérsékelt valaki, aki én azt gondolom, hogy komolyan veszi azt is, hogy a politikai vezetésnek mindent meg kell tennie, hogy az ország népességének az életszínvonalát az valamilyen módon javítsa, mert a szankciók azok nagyon komoly károkat okoztak Iránnak.
És akkor egy ilyen fenyegetése el tud valamit is érni Teherán? Mert láttunk már hasonlót, nagyon sokan mondják, hogy úgy se lépné meg, részben azért, mert saját maga számára sem lenne jó.
A retorika az egy nagyon érdekes dolog egyébként, tehát retorikailag általában minden politikai vezető sokkal keményebb, tehát keményebb retorikát használ, mint amit aztán meglépne konkrétan a gyakorlatban is, tehát én nem hiszem, hogy ezzel a retorikával Irán el tudna érni nagyobb eredményeket, mint a nélkül, de kétségkívül ez része a politikai diskurzusnak, tehát azt gondolom, hogy ez bevett mások által is alkalmazott módszer.
És hogyha már pragmatizmus, lépjünk át Iránról a másik nagy vezető hatalomra, illetve a szaudi társadalom változására. Hogyan fogadja az arab világon belül, főleg a szélsőségesebb vagy fundamentalista világ azt a szaudi törekvést, hogy viszonylagos nyitást kezdtek meg, vagyis egyfajta átalakulást, megkockáztatom, nyugatiasodás, de valami fajta nyitás indult meg Szaúd-Arábiában. Hogy fogadja ezt ott a térség, illetve a szélsőségesebb
emberek. Én nyugati esetlésről azért meg nem beszélnék, vagy csak nagyon-nagyon óvatosan beszélnék, mert valóban ez egy nyitásnak a kezdeti lépései. Na most a szélsőséges radikálisok, ahogy a kérdésben szerepelt, nagyon negatívan fogadják, abszolút módon. Egyébként azok korábban is negatívan viszonyultak Iránhoz, tehát a radikális dzsihádista, iszlamista szervezetek, azok támadták, nem Irán, bocsánat, Szaúd-Arábia elnézést, támadták Szaúd-Arábiát és a szaudi politikai vezetést, illetőleg országon belül, tehát akinek a nevéhez fűződnek ezek a modernizációs intézkedések, a lépések, ugye ez Mohammed bin Salman herceg, korona herceg, ezeket ez 2015-ben van, 15 óta van új királya Szaúd-Arábiának, ugye Salman király, és az ő fia, kedvenc fia az, aki az országnak az erős embere, aki Szaúd-Arábiának az arca, ő jeleníti meg a Szaúd-Arábiát, és ő próbálja modernizálni az országot, le kell ehhez küzdenie nagyon komoly belső ellenállás Szaúd-Arábiában belül, egyes tradicionális konzervatív vallási vezetők részéről ez megnyilvánul, viszont sokan pártfogolják és támogatják, tehát mondván azt, hogy ahhoz, hogy egy rendkívül látványos fejlesztési programot fogadott el Szaúd-Arábia, amelyik az olaj utáni időkre szóló felkészülést tartalmazza, egy nagyon komoly fejlesztés, belső fejlesztés politikát, hogy mindenképpen ez az is szükséges, hogy az a fajta konzervatív, bizonyos szempontból radikális iszlám értelmezés, hogy ez vahábita, az fűződött Szaúd-Arábiához, az megváltozzon isson, és ezáltal is alkalmasabbá tegye az országot a modernizációra, és nyugatával együttműködésre. Tehát Mohammed bin Salman herceg sokat utazik, nagyon jó személyes kapcsolatokat épített ki, egyébként többek között Trump elnöknek a vejével is, akivel nagyjából egy korosztály, aki ugye Trump elnöknek a közel-keleti külön megbizottja, tehát ezt a tisztet is belátja. És hát azok a lépések, amelyek innen kívülről nézve egy kis lépésnek tűnnek, hogy a nők is vezethetnek autót, vagy megint megnyitották a mozikat, vagy ilyesféle, azok nagyon fontos lépések Szaúd-Arábia belül ahhoz képest, ami volt ott az elmúlt időszakban. Tehát én azt gondolom, hogy ez feltétele annak a modernizációnak, hogy az iszlám értelmezése is egy modernebb szemléletű iszlám interpretáció legyen, mint ami eddig volt Szaúd-Arábiában.
A tervei, vagy legalábbis az általunk ismert tervei alapján meddig mehet, vagy meddig akar elmenni ebben a modernizációban, nyitásban, vagy nyugatiasodásban?
Változatlan a nyugatiasodást azért én kevésbé használnám, de bizony szempontból nyilvánvalóan lehet. A nyugatiasodásnak, vagy nyugatiasításnak egy ilyen negatív kicsengése is van a régióban egyébként, pontosan annak hatására, hogy a nyugatnak azért negatív hozzájárulása is voltak a régióban.
Maradjunk a modernizációban, vagy
de nyilván az anyagi eszközei azok rendelkezésre állnak Szaúd-Arábiának a különkészletek kapcsán, bár láttuk, hogy ebbe is egy ilyen dróntámadás milyen óriási problémákat tud minden szempontból jelenteni. Tehát itt én egy kulcskérdésnek tartom, hogy a hercegi családon belül, és egy ilyen tízezeres nagyságrendű számú herceg van Szaúd-Arábiában, hogy a hercegi családon belül Salmánnak, Mohammed bin Salmánnak sikerül-e megszerezni azt a támogatottságot, vagy ellene fordulnak, hogy egy nagyon radikális lépésekre is sor került, emlékezzünk rá, hogy ilyen korrupció vágyával vezető hercegi családnak a vezető tagjait tartották házi őrizetben, ami mondjuk egy luxus szálloda volt történetesen, de akkor is, és nagyon komoly belső kritikával kell számolnia, amikor ezeket az elképzeléseket ő meg is akarja valósítani, de én azt gondolom, hogy van egy olyan technokrata réteg is, meg a hercegi családon belül is van egy olyan réteg, amelyik ezt támogatja, és amelyik pozitívan áll hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta lehetőség a szaudi modernizációra, ez mindenképpen megvan, és a herceg felismerte azt, hogy valóban, ez persze, hogy megint mikor fog bekövetkezni, nem tudni, de a kőolaj az véges, olyan készletek, tehát egyszer csak el fog fogyni, és hát az ország jár jól, amely ki tud építeni valami olajat pótló, bevételi forrását maga számára, tehát megteremt valamiféle ipart, vagy technikát, technológiát, és a többi. Úgyhogy ezek nagyon komoly lépések, én azt gondolom.
És nem csak Szaúd-Arábiában, az egész térségben érezni, hogy van valami fajta változás, valami fajta mozgolódás. Milyenek most a társadalmi gazdasági állapotok a régióban? Ugye vannak, akik már arab tavasz 2.0-ról beszélnek, tüntetések vannak, nagyon sok a fiatal, nagyon nagy a munkanélküliség, vagyis ez a régió, ez a térség, ha lehet egyáltalán ezt egyként kezelni, igen csak mozgolódik.
mozgolódik, de a kérdésre válaszul, nagyon rossz a helyzet, kivéve néhány országot, nagyon rossz a helyzet a térség országaiban, különösképpen a nagy népességi országokban. Ne felejtsük el, nemrég jelent meg az Arab Human Development Report, tehát a ilyen személyi tényezővel foglalkozó jelentés, amelyikben szerepel több nagyon figyelemre méltó adat. Az egyik adat az, hogy a lakosságnak körülbelül a kétharmada az 30 év alatti, tehát iszonyatosan nagy a fiataloknak az aránya, ami legalább 100 millió embert jelenthet összességében, ha viszonyítunk, és a másik pedig, hogy ugyancsak ilyen körülbelül ilyen százalékban élnek a létminimum szintjén, vagy még az alatti szinten is az emberek. Tehát égető társadalmi, gazdasági, politikai problémákkal néz szembe a régió, nem csak most, már évek óta, évtizedek óta, és ez a különösen nagy probléma. Tehát a nyugat által arab tavasznak nevezette, szerintem egyébként helytelenül, mert ez megint egy európai kifejezés, ugye mi szoktuk itt Európában használni prágai tavasz, meg népek tavasza, és a többi. Tehát a nyugati konnotációi kifejezés az arab tavasz, ami ugye 2010-11-ben kezdődő tüntetés sorozat volt a régió nagyon-nagyon sok országában, és ezek a társadalmi problémák, meg az autokráciákkal szembeni fellépés, bármilyen furcsa, hogy ezt mondom, a demokratizálódás igénye a fiatalok részéről, ez vitt ki tömegeket az utcára. Aztán az egész az teljesen kontraproduktívá vált, lehet azt mondani, hogy azok a pozitív várakozások, amelyeket sokan fűztek hozzá, közül semmi nem teljesült, sőt, ha utána gondolunk, akkor polgárháború robbant ki. Jó néhány országban, az arab tavasz éveiben, történetesen Szíriában, Jemenben, vagy Líbiában, bizonyos ideig még Irakban is, tehát fegyveres konfliktusok, összetűzések voltak, és ezeknek a problémáknak a megoldása terén egyáltalán nem sikerült semmiféle eredményt elérni. Na most tavaly év végén, 18 vége felé indult ez a második hullám, ha lehet így fogalmazni, amit ugye új arab tavasznak, vagy pedig arab tavasz 2.0-nak szoktak nevezni, ugye Szudánban, Algériában kezdődött, napjainkban is folynak a tüntetések, most is történetesen Libanonban például, vagy Irakban, ahol de voltak megmozdulások Marokkóban és Jordániában is, tehát egy nagyon széles körű ilyen társadalmi megmozdulás sorozatnak lehetünk a tanúi, amelyeknek a fő kiváltója ez a válsághelyzet, tehát ez a szociális, gazdasági, társadalmi identitásválság, ami egy ideig jelentkezik, és főleg a fiatalok számára teszi teljesen kilátástanná a jövőt, tehát nem véletlen, hogy fiatalok mennek az utcára, ami nagyon fontos jellegzetessége, hogy egy-két kivételtelen tekintve békés jellegű kivétel, ahol a rendőrség lép fel brutálisan, mint Irakban. Tehát Irakban állítok meg 200-300 halottja is van ennek a megmozdulás sorozatnak. Az, hogy túl lép a szektarianizmuson, tehát a szunnita, síta vagy egyéb fajta megosztottságon, itt különösen Libanont emelném ki ebből a szempontból. Ugye Libanon egy nagyon érdekes ország, konfesszionális politikai rendszerrel, ami azt jelenti, hogy vallási alapokon osztják szét a politikai helyeket, a parlamentben például 50-50 százalékban ülhetnek muszlim, meg keresztény képviselők. Én Libanonban nagyon sok keresztény, a maronita keresztények, és ugye az is meghatározott, hogy a ország elnöke az maronita keresztény, a miniszterelnök az szunita muszlim, a parlament elnöke pedig síta muszlim. Most a fiatalok, akik kimennek az utcára tüntetni, között vannak muszlimok és keresztények is mindenféle, és ők pontosan a szektarizmuson akarnak túllépni. Tehát, hogy ne ilyen ez legyen a politikában, hanem ne számítson, hogy ki keresztény vagy ki muszlim, vagy ki bármilyen más vallású, hanem menjen az egész politikai elit. Tehát támadják a teljes politikai vezetést, Irakban is bizonyos szempontból ez a helyzet egyébként, tehát támadják a teljes politikai vezetést. Libanonban Saad Hariri miniszterelnök az nemrégiben éppen lemondott, épp ma találtak egy új jelöltet, de továbbra is a fő politikai pártok állapodtak meg arról, hogy ki lehessen a következő miniszterelnök jelölt Libanonban. Tehát, de én azt gondolom, hogy ez még mindig nem old meg semmit.
Tehát, mi lehet a megoldás? Mert hogy ugye említette, hogy például Libanon, ahol van egy igen erős hatalommegosztás, ami úgy tűnik, hogy működőképes, mindenkinek jut valami, gyakorlatilag közösen vezetik az országot, vagy közösen irányítják az országot, de azt is látjuk például Irakban, hogy hiába van, vagy hiába hoztak létre egy nemzeti rendőrséget, hiába helyezték a nemzeti rendőrség tagjait nem a saját szülőföldjükre vissza, hanem más területekre, egyszerűen a törzsi, a hagyományos társadalom olyan szinten él még Irakban, és nagyon sok helyen, országban, ebben a régióban, hogyha a törzsi előjáró, az öreg odament ehhez a rendőrhöz, gyakorlatilag lekevett neki egy pofont, a fiatal eldobta a fegyverét, vagy eladta a fegyverét, és attól kezdve már nem volt rendőr. Hiába volt neki jogosítványa, a törvény őt védte. Hogy lehet ezt a két dolgot összeegyeztetni, hogy valami fajta politikai, szakmai vezetése legyen egy országnak, miközben egy faluban a törzsi vezető mondja meg, hogy mi a törvény, hogy ki a jó, hogy ki a rossz, kinek kell vezekelni, vagy kinek kell éppen büntetést adni.
Nagyon nehezen, egyébként tényleg nagyon nehezen, tehát ez egy teljesen jogos probléma, a törzsiségnek a meghatározó szerepe egyes országokban, ugye vannak olyan országok, ahol ez nem játszik, vagy egyáltalán nem játszik szerepet, más országokban, az ön által is említett Irakban például, de említettem Líbiát például a másik részről, Észak-Afrikából, az szintén meghatározó a törzsiségnek a szerepe, tehát hogy ez a kettő, ugye modern politikai rendszer, meg a törzsiség hogy egyeztethető össze, ez nagyon-nagyon nehezen, de én mégsem itt látom a problémának a gyökerét, hanem hadd kanyarodjak vissza a társadalom és az egyéb gondokhoz. Tehát ameddig nem sikerül valami eredményt elérni az életkörülmények javítása terén, mert Irakban ugye amiért is tüntetnek, sőt, elsősorban amiért tüntetnek, hogy a közszolgáltatások terén ugye katasztrofális az ország helyzete, és hogy ott is figyelemre méltó, hogy most a központ nem annyira szunnita, hanem síta területeken, tehát Bagdadnak a síták lakta részein, meg déli síta többségű városokban a legerőteljesebbek ezek a tüntetések. Tehát ezeknek akkor lehetne valami eredménye, hogyha sikerülne a válsághelyzetből, gondolok még egyszer mondani a társadalmi gazdasági válsághelyzetre, valamiféle kiutat találni. Most ez viszont nagyon-nagyon régóta nem sikerül, hogy milyen régóta, hadd mondjuk még egy példát, 1977-ben voltak Egyiptomban az úgynevezett kenyérlázadások, amikor azért mentek ki az utcára az emberek, mert hogy a kormány az nagyon jelentősen hozzájárult az alapvető élelmiszereknek az árához. Egyiptomnak viszont a pénzügyi helyzete szükségesítette, hogy a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel tárgyaljon, akkor kapott kölcsönöket, amikor komoly restriktív intézkedéseket vezetett be. Visszamondta az ártámogatást, kimentek az utcára az emberek tüntetni. Most ezek ismétlődő jelenségek, és nem sikerült, tehát egyelőre nincs meg a megfelelő modell arra, hogy hogyan lehetne ezeket a problémákat megoldani. Amíg a megfelelő modell nincs meg, addig viszont sajnos számítani lehet arra, hogy ezek a tüntetések újból meg fognak ismétlődni. Persze a politikai rendszereken is kellene valamilyen módon nyilván változtatni, de itt egy valamit hangsúlyozni szeretnék, hogy óriások a különbségek, ahogy a törzsiség kapcsán is éreztem, az arab országok között van, ahol monarchiák vannak, van, ahol köztársaságok vannak, van, ahol kvázi demokratikusabb, mint mondjuk Tunéziában, van, ahol nagyon autokratikusak a rendszerek, tehát egységes modell találni szerintem nem is lehetne, de én egy kicsit pesszimista vagyok ezen a téren, hogy a közeljövőben sikerülne ezekre a problémákra megoldást találni.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége. Rostoványi Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, közel-kelet szakértő volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes, Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!